Magyar Rádió Pápa, keresztény hang minden otthonban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Pápai Mária Rádió hallgatók! Ma Mezei Zsolttal fogok beszélgetni, akinek a nevét bizonyára ismerik a városban, Jókairól és Petőfiről. Ez a két híres ember, mint tudjuk, a református kollégiumnak volt a diákja. Hát bővebben, most akkor átadom neked a szót, és mesélj róluk.
Köszönöm szépen. Nagy örömmel beszélek erről, mert szinte minden alkalommal, amikor csoportokat fogadunk, vagy látogatók jönnek a múzeumunkba, akkor mindig szóba kerül Petőfi és Jókai pápai tartózkodása. Van is ezzel kapcsolatban néhány emléktárgyunk és tárlónk, ahol ezeket meg lehet tekinteni, és gondolom, hogy sok pápai is van, aki már látta ezeket, illetve aki még nem látta, annak talán kedvet is tudunk csinálni ahhoz, hogy bejöjjön és ezeket megtekintse. Az talán közismert mindenki számára, hogy Petőfi Sándor és Jókai Mór pápai diákok is voltak, noha csak egy tanév erejéig, igazából ez még nem is egy naptári év volt, hanem csak egy novembertől következő év júliusáig tartó iskolai tanév, ugye akkor még ez másként zajlott, nem szeptemberbe kezdődött az iskolai tanítás, hanem novemberbe a őszi mezőgazdasági munkák végeztével akkor kezdték az iskolai tanévet, és aratásig tartott. Tehát amíg a nagy munka nem kezdődött el, addig tartott általában ez az iskolai időszak. Na most Petőfi úgy került pápára, akkor még úgy hívták, hogy Petrovics Sándor, hogy ő éppen leszerelt a katonaságtól 1841 márciusában, és igazából, amikor ott egy jóindulatú katonaorvos kiállította neki a papírját, hogy alkalmatlan a katonai szolgálatra, mert látta, hogy hát ez egy gyönge egészségű fiatalember, és egyáltalán nem neki való a katonáskodás, akkor arra gondolt, hogy hát merre is induljon tulajdonképpen, ugye a szülei az Alföldön laktak, és eszébe jutott, hogy az ő egyik távoli rokona, a másodunoka testvére, Orlai Petrics Soma, aki aztán később ugye híres festőművész lett, az éppen a pápai kollégiumba diákoskodik. És arra gondolt, hogy Sopronból elindul pápára, és őt, Orlait meglátogatja. Így is történt, és 1841 márciusában így érkezett meg ez a Petrovics Sándor rongyos katonaruhában pápára. Akkori itt tartózkodása az viszonylag rövid ideig tartott, mindössze két hétig. Orlai Petricsnek a társai, iskolatársai, illetve akikkel együtt lakott albérletben, azok szereztek Petrovics Sándornak civil ruhát, hogy mégis ne ebbe a rongyos katonaruhába töltse velük az időt, és néhány órára is bement, de végül is aztán úgy döntött, hogy ezt le is írja később, hogy az iskola nem nekem való, hogy mégiscsak inkább tovább áll. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy volt valamilyen mély benyomás, amit tett rá a város is, talán meg a kollégium is, hiszen a következő tanévre meg visszajött, és beiratkozott, mint első éves deák, azt írja a korabeli dokumentum, a tanári jegyzőkönyv, hogy Petrovics Sándort az első éves bölcsészek közé fölvétetvén előírták neki, hogy különbözeti vizsgát kell tenni. Ugye utoljára ő Selmecbányán járt iskolába, még a katonaság előtt, és hát különbözeti vizsgát kellett tennie, illetve igazolást kellett volna bemutatni arról, hogy ő neki Selmecbányán milyen tárgyakból volt osztályzata. És hát fölvették, ez az első éves bölcsész, ez mai napság talán a gimnázium 11-12. Osztályának felelne meg, ha el akarjuk helyezni. de ő akkor már kicsit túlkoros volt egyébként ehhez a besoroláshoz. Mikor fölvették, akkor ez 1841 novemberében volt, akkor ugye arról kellett döntenie, hogy mit is fog ő kezdeni itt magával pápán. Olyan szempontból is fontos ez, hogy hát ismernünk kell, hogy egy korabeli diáknak azért nem olyan volt az élete, mint egy mai diáknak. Tehát nem volt kollégiuma, ahol lakhatott volna. A szülei távol voltak. Nem is voltak túl jó anyagi körülmények között, tehát anyagilag nem nagyon tudták őt segíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy a saját ellátásáról saját magának kellett gondoskodnia. Azért volt némi segítsége ezzel kapcsolatban, mégpedig az egyik tanár, Tarci Lajos volt az, aki egy kicsit a szárnyai alá vette ezt a Petrovics Sándor nevű diákot, és szerzett neki munkát. Háromféle keresménye volt tulajdonképpen a pápai tartózkodása alatt. A Tarci Lajos segített neki abban, hogy házi tanítóként betűvetésre tanított egy kis zsidó fiút, Policer Ignácot, és hát ezért kapott némi pénzt. Ugyancsak Tarci segítségével, aki keresztkomája volt egy Horvát István nevű ügyvédnek, az ügyvédnél szerzett neki olyan állást, hogy peres iratokat kellett másolni. Hát se fénymásoló, se szkenner a maga korába nem létezett még, tehát a peres iratokat kézzel kellett másolni. Ezekért a másolásokért szintén kapott néhány krajcárt, és ez kiegészítette a házi tanítóskodásból való jövedelmét. A harmadik pedig az, hogy egy Török Pál nevű nyugalmazott református lelkésznél hetente egyszer fölolvasta a Pesti Hírlapot. Erre azért volt szükség, mert a Török Pál az vak volt, időskorára megvakult, és kérte a kollégiumtól mindig egy diákot, aki a Pesti Hírlapot, Kossuth lapját, azt hangosan fölolvasta a számára. Ezért a tevékenységéért pedig aznap ebédet kapott. Tehát ez volt a fizetség. Az is érdekes még, ugye, hogy ezek a diákok albérletbe laktak. Általában ugyanúgy, mint mai napság is, hogy többen összeállnak, és úgy vesznek ki egy szobát, hogy olcsóbb legyen az egyfőre jutó költség. Petrovics is több helyen lakott pápán. Az első 1841 márciusában Orlaiéknál a Ferences templommal szemben lévő ház volt az, ahol megszállt, ugye hát ez nem sokáig tartott. Úgyhogy igazság szerint a legtovább a mai Gyurács Ferenc utcában, illetve a Petőfi Sándor utcában lévő Petőfi házban, ez a két helyszín volt az, ahol ő a legtöbb időt, mint albérlő töltötte. Mind a két ház meg is van jelölve emléktáblával. Ezeket a pápaiak biztos, hogy jól ismerik. Aztán az is fontos, ez igaz egyébként Jókaira is, nem csak Petőfire, hogy az első irodalmi sikereiket azt pápán aratták, mondhatjuk ezt így. Ide kötődik az a irodalmi tevékenység, amivel ők a pályájukon elindultak. Volt egy szerencsés csillagzat, egy olyan összeesése az eseményeknek, hogy ugyanebben az évben alakult meg a kollégiumba a főiskolai képzőtársaság. Tehát ez egy, igazából egy önképzőkör volt. Én azt is szoktam mondani, hogy a önképzőkör tagjai lemásolták, vagy eljátszották diákként a Magyar Tudományos Akadémiát. Ott az akadémián is úgy van, hogy valaki, ha tag szeretne lenni, és be kell lépni, akkor valamilyen pályamunkát be kell adni. Ki van jelölve két bíráló tag, aki ezt elolvassa, megbírálja, és véleményt mond arról, hogy az illető alkalmas-e arra, hogy taggá váljon. Na most itt ugyanezt történt, ez a főiskolai képzőtársaság, aminek a tanárelnöke, szintén ez a bizonyos Tarci Lajos professzor volt, ugyanezt a szisztémát követte, hogy a tagok benyújtottak valamilyen pályamunkát, ez lehetett vers, lehetett elbeszélés, lehetett történeti értekezés, vagy filozófiai, bölcsészeti értekezés, és két kijelölt tag ezeket megbírálta, és akkor javaslatot tett a képzőtársulatnak, hogy az illetőt fölvegyék-e, vagy sem. És amennyiben fölvették, akkor még az is feladata volt a jelöltnek, hogy egy székfoglaló beszédet kellett tartani. Tehát mint az akadémián, azért mondom, hogy egy kicsit, mintha eljátszották volna a Tudományos Akadémiát. És a Petőfi és Jókai is tagja lett ennek a képzőtársulatnak. Mindegyikük gyakorlatilag elsőre bejutott, és Petőfinek a székfoglaló beszéde is fönnmaradt saját kézírásával. Nálunk a könyvtárban ez megtekinthető a kiállított tárgyak között. Ugyanis volt egy olyan szokás is még itt ebben a képzőtársulatban, hogy aki valami kiemelkedő pályamunkát adott be, vagy később olyan jellegű írással jelentkezett, ami egyöntetően elnyerte a tagok tetszését, annak az volt az egyik jutalma, hogy a társaságnak az úgynevezett érdemkönyvébe ezt a bizonyos művet saját kezűleg beírhatta. Na most így maradt meg nekünk Petőfi és Jókai eredeti kézírása. Petőfitől több mint 10 vers maradt ránk így, Jókaitól pedig az egy elbeszélés és egy vers. Valószínű, hogy mindketten hát valami más díjat vagy kitüntetést is kaptak még ezen kívül, de ez a legnagyobb kincs tulajdonképpen, hogy megmaradt az eredeti kézírásuk, sőt Petőfinek még a székfoglaló beszéde is, mert a székfoglaló beszédet is saját kezűleg írta be ebbe a bizonyos érdemkönyvbe. De most azért van benne egy kis humor és egy csavar, mert azért Petőfi nem lenne Petőfi, ha ezt csak úgy szimplán megoldotta volna. A székfoglaló beszéde arról szól, és azt fejtegeti, hogy miért nem tart székfoglaló beszédet. Irodalmi sikereikhez még hozzátartozik az, hogy a tanév végén, amikor 1842. júliusában a képzőtársaság rendezett egy ilyen évzáró gála műsort, ma így nevezhetnénk, az volt akkor a hivatalos elnevezése, hogy örömünnep. Ezen a bizonyos gála műsoron a tagok közül többen fölléptek. Volt, aki a saját művét adta elő, volt, aki egy tagtársának a művét. Petőfi mindegyik szerepkörben megmutatta magát, ugye hát ő már korábban is kacérkodott a színészet gondolatával, hogy ő vándorszínésznek áll, és hát ebbe a irányba is a tehetségét igyekezett megmutatni. Ezen a bizonyos esten egy iskolatársának, egy képzőtársulatbeli társának a versét szavalta átütő sikerrel, illetve saját versét is szavalta, és Jókai is az első Isten ítélet című elbeszélését itt felolvasta. Mind a ketten egy-egy arany pályadíjat nyertek, sőt Petőfi előadás módja, mint színészi teljesítmény, az annyira tetszett gróf Eszterházy Károly akkori földesúrnak, ugye hát ő nem a püspök Károly, hanem a unokaöccse már 1842-ben, hogy még egy arannyal megtoldotta a pályadíjat, úgyhogy így gyakorlatilag ketten három aranyat nyertek, amiből egy aranyat, ez nagy pénz volt azért, ezen az estén annak rendje és módja szerint el is ittak itt a helybeli mulatókba, és hát azt is szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen az irodalmi pályafutásukat azért valahol mégiscsak pápán, illetve ebbe a önképző körbe kezdték el mindketten. Érdekes módon pedig egyikük sem annak készült diákkorában, ami aztán végül is lett belőle. Ugye Petőfi színészi pályára készült, annak abba az irányba indult aztán később el. Jókai pedig érdekes módon festőművész szeretett volna lenni. Néhány gyerekkori, diákkori rajza meg is maradt nálunk, ezek közül is van néhány kiállítva a kiállításunkban, és hát hála Istennek egyik se az lett, aminek eredetileg készült, tehát jobban jártunk, hogy Jókai nem lett egy közepes festő, mint inkább a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb regényírója.
Egy olyat szeretnék megkérdezni tőled, hogy Pápán hol találhatók mondjuk szobrok róluk, vagy emlékek? Ugye említetted, hogy vannak, ahol régen laktak, emléktáblák, de esetleg, hogy szobrok vagy egyéb más található-e itt a városban?
Petőfiről és Jókairól több köztéri emlékmű is van Pápán. Az egyik leghíresebb ez talán a Somogyi József szobrászművésznek a korábban a kastély előtt állt Petőfi szobra. 1973-ban készítette. Ez azt a pillanatot próbálja ábrázolni, amikor Petőfi megérkezik Pápára. Tehát az első találkozás a várossal gyakorlatilag. Aztán a leghíresebb talán a köztéri alkotás az a református templom előtt álló két mellszobor. Petőfi és Jókai mindkettejüket diákkori arc kifejezéssel, illetve hát a fiatal emberként ábrázolja a kisfaludi Strobl Zsigmond, aki készítette ezt a két híres mellszobrot. Ezeket a szobrokat 1931-ben a kollégium 400 éves évfordulóján leplezték le, adták át Horthy Miklós kormányzó jelenlétében. Egyébként ezt talán kevesen tudják. Horthy Miklósnak a páholya a Kékfestő Múzeum előtt volt fölállítva, és onnét nézte végig, ott volt egy nagy ünnepség, a kollégium 400 éves évfordulója alkalmából, és Horthy Miklós szeme láttára leplezték le ezt a két szobrot. Ugye akkor a református templom még nem állt, hanem a Városi Színház állt a helyén 1931-ben, és a két szobor az oda került, sőt, ekkoriban már a Városi Színházat is Jókai Színháznak hívták, tehát Jókaihoz kapcsolódva ez is az ő emlékét őrizte, de van egy korábbi Jókaihoz kapcsolódó emléktábla, ez pedig maga a Jókai ház falán lévő, ugye a kórház után lévő kis ház, amire 1881-ben, tehát Jókai életében helyezték el még az első, illetve az emléktáblát. Ez volt Magyarországon a második emléktábla, amit Jókai tartózkodásával kapcsolatban állítottak. Az elsőt Komáromba készítették, és ehhez is kapcsolódik egy érdekes történet. 1881-ben, mikor elhatározták, hogy hát meg kellene örökíteni azt a helyet, ahol Jókai diákként lakott, akkor megkeresték Jókait magát, a nagy írót, akkor már híres írót, hogy hát ők szeretnének egy ilyen emléktáblát annak a háznak a falán elhelyezni. Jókai levelet írt vissza a megkeresésre, és azt írta, hogy hát nagyon megtisztelőnek érzi, mert meghívták természetesen őt magát is az emléktábla avatásra, és visszaírt, hogy hát ő ezt nagyon megtisztelőnek, és köszöni szépen, de ő úgy gondolja, hogy ő ezen nem fog részt venni, mert ilyen emléktáblákat már csak akkor szoktak állítani bizonyos személyeknek, ha azok már a temetőben laknak. Van egy nagy kő emlékmű, egy kőtömb, ami Jókainak állít emléket, de Servatius alkotás, és hát ugye van úgyis emléke mindegyiknek, hogy intézmények is viselik a két nagy írónak, költőnek a nevét, tehát Petőfi Gimnázium, Jókai Mór Városi Könyvtár, Jókai Mór Művelődési Központ, ez mind végül is ehhez kapcsoló, és egyébként is a az ő személyükhöz kapcsolódó kultusz az nagyon erős a városban. Ugye hát Petőfi viszonylag rövid életkort ért meg, Jókai viszont ugye magas kort, és ő neki családi vonatkozásai is kötötték őt pápához. Hát az ő testvérét, Jókai Esztert egy pápai kollégiumi tanárhoz ment feleségül, Váli Ferenchez. És a Váli Ferenc, mint a pápai kollégiumban a természetrajz tanár, az a sógora volt Jókai Mórnak. Az ő gyermekük, tehát Váli Ferencé és Jókai Eszterének a lánya volt Váli Mari, aki egy híres, azóta többször idézett, és egy részben meg is jelent emlékiratban, földolgozta, ez egy körülbelül egy 1500 oldalas kézirat, ennek a másolata nálunk van, az eredetie pedig a Jókai családnál, földolgozta, illetve leírta az emlékeit 19. század közepétől, gyakorlatilag gyerekkorától kezdve pápával kapcsolatban is, és hát az egész családnak a történetét. És itt nagyon érdekes kis személyes történetek vannak Jókaival kapcsolatban is. Tehát Jókai többször megfordult később is pápán, tehát most úgy mondom, hogy később, hogy 1848 után is gyakran megfordult, mint rokonlátogatáson résztvevő személy. És az emléktábla kapcsán gondolták azt, hogy hát meghívják őt, és akkor majd biztos eljön, de hát ő ezt nem tartotta ildamosnak, hogy az a személy is jelen legyen az emléktábla avatásán, akinek azt a táblát avatják.
Egy utolsó gondolatként, lehet-e tudni, hogy ők mennyire voltak hívők?
Jókai református volt, Petőfi viszont evangélikus, mert a nálunk lévő főiskolai úgynevezett anyakönyv, ez egy nem pontos elnevezése ennek a dokumentumnak, ez is látható a kiállításunkban. Tulajdonképpen az iskolai törvénykönyvet kellett aláírni a belépő diáknak, és az aláírásával igazolja ezáltal, hogy magára nézve ezeket az iskolai törvényeket, mondhatnánk házi rendet, kötelezőnek ismeri el. Na most ez a könyv fönnmaradt, és megőrizte nekünk Petrovics Sándor Petőfi kézírását szintén, nem csak az érdemkönyv, és ugye hát ott látjuk, hogy be van írva az 544-es sorszám alatt, hogy Petrovics Sándor vallása luteránus, életkora 19 év, apja neve István, foglalkozása mészáros, lakhelye Dunavecse. Tehát ezeket a családi adatokat kvázi mint egy személyigazolványként be kellett írni. Tehát Petőfi evangélikus vallású volt. Szerintem én legalábbis úgy tudom, hogy nem nagyon gyakorolta a vallását. Jókai református volt, egy tőzsgyökeres komáromi református családból származott. Ő azt hiszem, hogy igen, tehát ő hívő református volt.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el hozzátok a múzeumba, és én nagyon örülök annak, hogy a diákkori emlékeket felelevenítetted bennem, és bízom benne, hogy nagyon sok újat tudtak meg a hallgatók is. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban Mezei Zsolttal beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
Reggeli magazin műsorunkban pápai stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.